Az Országos Bírói Tanács elnöke szerint sürgősen rendezni kell a bírók és az igazságügyi alkalmazottak bérhelyzetét. Szabó Péter az Inforádiónak úgy fogalmazott, ha ez nem történik meg, forró ősz vár a bíróságokra, mert a munkaerő elvándorlás várhatóan folytatódni fog. Az OBT elnöke hozzátette, nem csak budapesti problémáról van szó, a vidéki bíróságokat is érinti a fluktuáció. Rozgonyi Ádám interjúja.
Július 24-én nyilatkozatot adott ki az Igazságügyi Tanácsok Európai Hálózata a magyar bírók jogadalmazásának helyzetéről. A többik között a bérhelyzetnek a megoldását, jobbítását szorgalmazzák, illetve aggodalommal figyelik, ugye ezt írták, még a bírói függetlenséget és annak helyzetét Magyarországon. Ön hogyan értékeli a magyarországi bírók, bírósági alkalmazottak jövedelmi helyzetét?
Magyarországon 566.660 forint a bírói illetmény alap, amelyet pótlékok egészítenek ki. Ez járásbírósági szinten egy 20%-os pótlékot jelent. Ezen túlmenően a bírók illetményét befolyásolja még a szolgálati idő, illetőleg az is, hogy látnak-e el egyéb, így elsődlegesen vezetői feladatokat. Litvániában a beszerzett adatok szerint a legalsóbb szintű bíró havi bruttó jövedelme 6248 euró, amit átszorozva közel 2.500.000 forint. Ugyanez az érték Horvátországban 3881 euró, ami meghaladja az 1.530.000 forintot. Nálunk egy járásbírósági bíró átlagos bruttó jövedelme a fentiekre figyelemmel, tehát arra is figyelemmel, hogy az illetmény a szolgálati idő növekedésével csekély mértékben ugyan, de emelkedik, illetőleg más pótlékok is lehetnek, alig haladja meg a bruttó 1 millió forintot, amihez képest a horvát jövedelem is másfélszeres. Mindezekből talán látható, hogy akár belső összehasonlításban, akár nemzetközi összehasonlításban is a bírói illetmények nem kielégítőek. Mindehhez képest megemlítem azt is, hogy a bírósági alkalmazotti illetmények a bírói alapilletményhez kötöttek meghatározóan, és hát jelenleg nagyon alacsony értékűek, a piaci összehasonlításban teljesen versenyképtelenek. Tudok olyan törvényszékről, ahol az alkalmazottak fele a garantált bérminimumon van, amely bruttó 326.000 forintot jelent jelenleg. Alapos okkal feltételezhető, hogy ez a tendencia valamennyi törvényszékre, illetve ítélőtáblára jellemző. Magam azt gondolom, hogy a bérrendezés halasztást nem tűrhet, amelynek szükségességét nemzetközi szervezetek is felismerték. Az INCG 2024. július 24-én adott ki közleményt, amelyben kiemelte, hogy a független igazságszolgáltatás biztosítása meghatározó fontosságú az Európai Unióról szóló szerződés második cikkében foglalt, az Európai Unió alapját képező alapvető értékek biztosításában. Az INCG véleménye az volt, hogy Magyarországon a bírók és a bírósági alkalmazottak díjazásának elégtelensége vált nyilvánvalóvá, az elégtelen finanszírozás pedig megakadályozza, hogy az igazságszolgáltatás feladatait hatékonyan és függetlenül lássa el, és felhívta az összes érintett szereplőt a helyzet megoldása érdekében szükséges lépések megtétele céljából.
Ebben a helyzetben mit tehet az Országos Bírói Tanács, az OBH, a kúria, az érintettek azért, hogy ez a bérhelyzet ez megoldódjon, emelkedjenek a fizetések az igazságszolgáltatásban?
Az Országos Bírói Tanács számára lehetőséget a bíróság szervezetéről és igazgatásáról szóló törvénynek az a passzusa ad, amelynek értelmében a bíróságokat érintő kérdésekben a jogszabályalkotási kezdeményezéssel élhetünk. Az Országos Bírói Tanács még régi összetételében 2023. júniusában fordult a jogalkotásért felelős igazságügyi minisztériumhoz annak érdekében, hogy a bírók, illetve az igazságügyi alkalmazottak illetményének emelése az inflációhoz igazodóan megtörténjen. 2024. január 30-ától dolgozik új összetételben az Országos Bírói Tanács, és már február hónapban napirendre tűztük a kérdést, amely azóta valamennyi ülésünk napirendjén szerepel. Számos jogszabályalkotási kezdeményezéssel éltünk, így 2024. január 1-től az illetmény alap 35%-os mértékű emelése tekintetében, a beosztási pótlékok növelése tekintetében, igazságügyi alkalmazotti pótlék bevezetése érdekében, az úgynevezett valorizáció biztosítása érdekében, amely más hatalmi ágakhoz képest sajnos az igazságszolgáltatásban elmaradt. Megkerestük a köztársasági elnök urat is annak érdekében, hogy kezdeményezze jogszabályalkotást. Az ő esetében legalább választ kaptunk azzal, hogy ezt a kérésünket nem áll módjában teljesíteni. Természetesen látni kell azt, hogy költségvetési kérdésről van szó, tehát a kezdeményezések sikerét nagy mértékben befolyásolja az, hogy a kasszában milyen fedezet áll rendelkezésre. Magam mégis azt gondolom, hogy a előbb már említett okok miatt joggal várhatja el, és joggal kérheti valamennyi bíró és igazságügyi alkalmazott, hogy a nem kielégítő illetmény helyzetet a jogalkotó rendezze, amely megítélésem szerint sürgős teendő. Ellenkező esetben forró ősz vár a bíróságokra, lévén a már megindult fluktuáció minden bizonnyal erősödni fog. Látható, hogy nem csupán Budapesten, hanem már a vidéki bíróságokon is elsődlegesen az igazságügyi alkalmazotti karban, de már nem kizárólag itt megindult az elvándorlás, amely egyre fokozódó mértékű. Magam azt gondolom, hogyha ősszel sem történik ennek kapcsán semmi ilyen előrelépés, akkor ez a helyzet csak romlani fog, és a bíróságok működőképességét komolyan veszélyeztetni fogja. Nemzetközi szintéről azonban nem csak az INCG felől érkeztek jelzések az utóbbi időben, hanem ugyanezen a napon vált megismerhetővé az Európai Bizottság által Magyarországra vonatkozóan kiadott jogállamisági jelentés, amely javaslatként fogalmazza meg a bírók, ügyészek és az igazságügyi alkalmazottak javadalmazásának növelése érdekében strukturális intézkedések megtételét és felhívva a figyelmet az európai sztenderdekre. Nemrégiben 2024. április végén hasonló nyilatkozatot fogadott el a EAG is, tehát az Európai Bírói Egyesület, illetőleg egy másik európai bírókat tömörítő egyesület is, a MEDEL. Tehát látható, hogy nemzetközi szintéren is ismerté váltak a problémák. Az Országos Bírói Tanács ez év tavaszi jegyzőkönyveiből kitűnik az is, hogy a helyzet súlyosságával maga a jogalkotó is tisztában van. Igazságügyi államtitkár úr kifejtette, hogy nem vitás az véleménye szerint, az illetményeket emelni kell. Ugyanakkor ennek mértéke és a prioritás lehet kérdéses. Álláspontja szerint a jelen helyzetben az igazságügyi szolgáltatás működőképességét mindenek előtt, tehát különös súllyal az igazságügyi alkalmazottak nem megfelelő bérezése akadályozza, amelynek rendezését még tavasszal sürgős feladatként jelölte meg. Az igazságszolgáltatáson belül, és az azt gondolom így van Körmenttől Fehérgyarmatig, jelenleg a helyzet megoldatlansága miatt rossz a hangulat, ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy ez a rossz hangulat nem befolyásolja a bíró és igazságügyi alkalmazott kollégákat azzal, hogy kötelezettségeiket lelkismeretesen, szakszerűen lássák el továbbra is. Ahhoz, hogy jó minőségű igazságszolgáltatáshoz jussunk, nem csak a bírók és az igazságügyi alkalmazottak érdeke az illetményrendezés, hanem az igazságukat keresők érdeke is, ugyanis jól tisztségüknek megfelelően megfizetett felelősségükhöz igazodóan megfizetett bírók, illetve igazságügyi alkalmazottak esetében várhatják el azt, hogy szakszerű, jó minőségű igazságszolgáltatásra jussak. Még egy adatot engedjenek meg, hogy hadd emeljek ki. Jelenleg a bírósági fogalmazók nem kezdő, hanem átlagos illetménye bruttó 410 ezer forintot alig haladja meg, márpedig az ő esetükben jogi egyetemi diplomával rendelkező jogászokról van szó.
Szabó Pétert az Országos Bírói Tanács elnökét hallották. Most folytatjuk a beszélgetést az Országos Bírói Tanács elnökével. Szabó Péter a bírók és az igazságügyi alkalmazottak bérhelyzete mellett az OBT 2024 első fél évében végzett munkáját is értékelte. Rozgonyi Ádám interjúja.
Mit tehet az Országos Bírói Tanács, az OBH, a kúria, az érintettek azért, hogy ez a bérhelyzet ez megoldódjon, emelkedjenek a fizetések az igazságszolgáltatásban?
Az Országos Bírói Tanács számára lehetőséget a bíróság szervezetéről és igazgatásáról szóló törvénynek az a passzusa ad, amelynek értelmében a bíróságokat érintő kérdésekben a jogszabályalkotási kezdeményezéssel élhetünk. Az Országos Bírói Tanács még régi összetételében 2023. júniusában fordult a jogalkotásért felelős igazságügyi minisztériumhoz, annak érdekében, hogy a bírók, illetve az igazsági alkalmazottak illetményének emelése az inflációhoz igazodóan megtörténjen. 2024. január 30-ától dolgozik új összetételben az Országos Bírói Tanács, és már február hónapban napirendre tűztük a kérdést, amely azóta valamennyi ülésünk napirendjén szerepel. Számos jogszabályalkotási kezdeményezéssel éltünk, így 2024. január 1-től az illetmény alap 35%-os mértékű emelése tekintetében, a beosztási pótlékok növelése tekintetében, igazsági alkalmazotti pótlék bevezetése érdekében, az úgynevezett valorizáció biztosítása érdekében, amely más hatalmi ágakhoz képest sajnos az igazságszolgáltatásban elmaradt. Megkerestük a köztársasági elnök urat is annak érdekében, hogy kezdeményezze jogszabályalkotást. Az ő esetében legalább választ kaptunk azzal, hogy ezt a kérésünket nem áll módjában teljesíteni. Ugyanakkor az igazságügyi minisztérium részéről egyelőre csupán annyi visszajelzés érkezett, hogy a kezdeményezések feldolgozása megtörtént. Természetesen látni kell azt, hogy költségvetési kérdésről van szó, tehát a kezdeményezések sikerét nagy mértékben befolyásolja az, hogy a kasszában milyen fedezet áll rendelkezésre. Magam mégis azt gondolom, hogy a előbb már említett okok miatt joggal várhatja el, és joggal kérheti valamennyi bíró és igazságügyi alkalmazott, hogy a nem kielégítő illetmény helyzetet a jogalkotó rendezze, amely megítélésem szerint sürgős teendő. Ellenkező esetben forró ősz vár a bíróságokra, révén a már megindult fluktuáció minden bizonnyal erősödni fog. Látható, hogy nem csupán Budapesten, hanem már a vidéki bíróságokon is elsődlegesen az igazságügyi alkalmazotti karban, de már nem kizárólag itt megindult az elvándorlás, amely egyre fokozódó mértékű. Magam azt gondolom, hogyha ősszel sem történik ennek kapcsán semmi ilyen előrelépés, akkor ez a helyzet csak romlani fog, és a bíróságok működőképességét komolyan veszélyeztetni fogja.
Ahogy említette is, nem régóta az OBT-nek a vezetője, és hát nyilván ez egy súlyos kérdés, fontos kérdés. Mi másra jut még idő? Mi kerül még, milyen feladatok, problémák a fókuszba? Mivel telt eddig ez a néhány hónap, hogyan értékelné mindezt?
Magam 2024. január 30-ától vagyok az Országos Bírói Tanács elnöke, illetőleg az OBT személyi összetételében, leszámítva a kúria elnökét, aki hivatalból tagja az OBT-nek, ettől az időponttól újult meg. Az előző kérdése visszatérve egyetlen egy momentumot még hadd emeljek ki, hogy a illetményrendezés kérdése kapcsán teljes a konszenzus a bírósági szervezetrendszer valamennyi szereplőjét érintően, így az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria, valamint a nagy érdekképviseleti szervek, így elsődlegesen a MABI-re és a bírósági dolgozók szakszervezetére gondolok, valamennyien elkötelezettek a helyzet rendezése érdekében. Visszatérve legutóbbi kérdésére, hadd indítsak talán azzal, hogy a bírósági igazgatásnak Európában több modellje alakult ki. Bizonyos államokban az igazgatás alapvető felelőse a tanácsok, más államokban viszont az igazságügyi minisztérium. Magyarországon annyiban speciális a jogszabályi helyzet, hogy az Országos Bírósági Hivatal a bírósági igazgatásért alapvetően felelős szerv, inkább illetőleg az Országos Bírósági Hivatal elnöke felelős a bírósági igazgatásért. Lényegében azt mondanám, hogy az új BSI egy bírói minisztériumot hozott létre, egy alapvetően egyszemélyi vezetővel. Ez a struktúra, amely 2012-től kezdődően kialakult, a 2023. évi 10-es törvényen lényegesen módosult, tehát az Országos Bírói Tanácsnak ettől az időponttól kezdődően jelentősen megnövekedett hatáskörei vannak, számos kérdésben együttdöntési jogkör gyakorol az Országos Bírósági Hivatal elnökével. Bizonyos esetekben pedig a Kúria elnökének igazgatási tevékenysége felett is kontrollja van. Mindemellett a alakító jogkörök meghatározóan, néhány kivételtől eltekintve változatlanul az Országos Bírósági Hivatal elnökének kezében vannak. Eltelt a 2023. évi 10. törvény hatályba lépése óta egy év, azóta pedig fél év, hogy az új összetételű Országos Bírói Tanács működését megkezdte, és azt gondolom, hogy valóban időszerű már, hogy az első mérleget megtegyük. Az OBT július végéig 150, körülbelül 150 határozatot hozott, tehát látható, hogy nagyon jelentős munkateher mellett dolgozik. E határozatok számos területet érintettek, így például a jogszabályalkotási kezdeményezés, és nem csak az illetményrendezés tekintetében, a bírósági létszámgazdálkodást, akkor a képzés területét, példaként hozhatnánk a bírói pályázatok esetén a rangsortól eltérés lehetőségét, vagy a járásbírósági vezetők esetében a második ciklus követő harmadik ciklushoz történő hozzájárulást, bíró lemondási idejének a törvény főszabályhoz képest eltérően történő meghatározását vagy munkavégzési kötelezettség aluli felmentést, de említhetnék bíróságok közötti kirendelés kapcsán is, például a fővárosi ítélőtábla közigazgatási ügyszakában az Országos Bírósági Hivatal elnöke előterjesztése alapján 26 bíró kirendelésére kerülhetett volna sor. Egyik utolsó határozatunkban 13 esetben hozzájárultunk a kirendeléshez, 13 esetben nem. Az egyes döntések az Országos Bírói Tanácson belül sokszor vitákat generálnak, ez kívülről meg lehet, nem látszik, de nem ritka az, hogy nem egyhangúan hozzuk meg határozatainkat, ugyanakkor látni kell mindenki számára, hogy hatáskörében eljárva az OBT testületi szerv, mely döntéseit demokratikusan és többségi alapon hozza meg. Mindemellett pedig fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy az Országos Bírói Tanács jogi személyiséggel rendelkezik, egy közhatalmi szervezetként működik, és hát ennek kereteit, a hivatali szervezeti működés feltételeit is meg kellett teremteni. A BSI rendelkezése szerint az úgynevezett inkubáció keretében ehhez az Országos Bírósági Hivatal 8 hónapon keresztül február végéig segítséget nyújtott, azonban azóta önállóan mondhatunk így, hogy saját lábunkon kell megálljunk, tehát az Országos Bírói Tanács számára ez a kihívás is hát adott bőven teendőt.
Saját költségvetéssel rendelkeznek.
Igen, hát a bírósági költségvetésen belül elkülönült költségvetéssel rendelkezünk hasonlóan, mint a kúria.
Szabó Pétert, az Országos Bírói Tanács elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A budapesti rendőrfőkapitányság fokozott ellenőrzést tart a H8-H9-es hév vonalának budapesti szakaszán. Az első 10 napon 36 embert fogtak el, közülük 11-et köröztek, 17-et pedig kábítószer birtoklásért vittek be a kapitányságokra, számolt be az Inforádiónak a BRFK szóvivője. Csécsi Somával Kalapos Mihály beszélt.
A budapesti rendőrfőkapitányság részéről egy intézkedési hullámot, egy ellenőrzést indítottunk el, amely egyrészt kiterjed a H8-H9-es hév budapesti szakaszára, a megállókra, valamint a hév végállomására is, nevezetesen az Őrsvezérterére. A budapesti rendőrfőkapitányság ennek során együttműködik a társszervekkel, mint például a polgárőrséggel, a kerületi önkormányzatok közterületfelügyeleteivel, a 16. kerületi önkormányzat rendészetével és magával az önkormányzattal, illetve együttműködünk a MÁV-HÉV rendészeti csoporttal, a készenléti rendőrséggel és a polgárőrséggel is. Fontos megemlíteni, hogy az intézkedési sorozat közel 10 napja alatt a budapesti rendőrfőkapitányság rendőrei közül 251 fő vett részt ebben az akcióban, 2600 órában teljesítettek szolgálatot, 36 főt fogtunk el, akik közül 11 főt köröztek, 17 főt pedig kábítószer birtoklása miatt fogtak el kollégáim. De egyébként volt 8 fő egyéb elfogás is. Nem csak elfogtunk, de elő is állítottunk, 42 főt állítottunk elő, közülük 20 főt bűncselekmény gyanúja miatt, és 17 főt pedig mintavételre állítottunk elő. Kollégáim ez idő alatt összesen 12 esetben tettek szabálysértési feljelentést, közel 1600 főt igazoltattak, és egyébként 57 gépjárművet is ellenőriztek a HÉV vonala mentén. A rendőrség részéről tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan magatartásformák, amelyek nem érik el a bűncselekmény vagy a szabálysértés kategóriáját, de az utazó közönséget ennek ellenére joggal irritálják. A rendőrség részéről az a célunk, hogy szabálysértést vagy bűncselekményt észlelünk, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket, elfogjuk az elkövetőket, sőt arra kérjük az utazó közönséget, hogy amennyiben szabálysértést vagy bűncselekményt észlelnek, de nincs rendőr a közelben, nyugodtan tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívóra, minden esetben intézkedni fogunk. De célunk az is, hogy az olyan magatartás formákkal szemben is fellépjünk, amik nem érik el a bűncselekmény vagy a szabálysértés kategóriáját, de joggal irritálják az utazó közönséget, és azáltal, hogy ezekkel a magatartás formákkal szemben fellépünk, ezáltal hozzájárulunk a szubjektív biztonságérzet javításához. Azt is meg kell említeni, hogy a budapesti rendőrfőkapitányságnak is több egysége vesz részt ebben az akciósorozatban. Egyébként részt vesz benne a központi szerv részéről a közrendvédelmi főosztály, részt vesz benne az érintett kerületek rendészeti állománya, nevezetesen a 10., a 14. és a 16. kerületi rendőrkapitányság munkatársai, és részt vesz benne a BRFK bűnügyi állománya is. Sőt, kiemelném azt a tényt is, hogy egyébként a vonalon nem csak rendészeti egyenruhás jelleggel vagyunk jelen, hanem mind a vonalon, mind a megállókban, mind pedig az Őrsvezér téren civilruhás rendőrök folyamatosan teljesítenek szolgálatot.
Meddig tarthat ez az ellenőrzési sorozat?
Az ellenőrzési hullám egy hónapját követően a budapesti rendőrfőkapitányság elemezni, értékelni fogja a helyzetet, indokolt esetben dönt a tovább folytatásáról.
Csécsi Soma rendőralezredest, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gödöllői vonalon tapasztalható állapotok néhány emberhez köthetők. Az utasok panaszai rájuk vonatkoznak. A vasúttársaság megerősítette a járatok biztosítását saját rendészekkel. Tervben van, hogy a dolgozókat testkamerákkal is ellátják, mondta egy budapesti sajtótájékoztatón a MÁV HÉV vezérigazgatója. Nagy Gábort hallják.
Alapvetően az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy valóban a gödöllői HÉV vonalon egyre gyakrabban jelennek meg bódult, feltételezhetően valamilyen tudatmódosítószer hatása alatt álló személyek, utasok. Mindez visszatükröződik az utaspanaszokból is, ugyanakkor az fontos látni, hogy a legtöbb hozzánk eljutó utaspanasz sokszor az eseményeket követő napokban jut el hozzánk, és ezek az utólagos utaspanaszok, amik főként erre a témára koncentrálnak, egy jellemzően 4-5 ugyanazon személy teszi meg ezeket a bejelentéseket. Ugyanakkor magát a problémát mi is tapasztaljuk. Mind a rendészeink intézkedéseinek a számából, mind pedig a munkatársainkat érő atrocitásokból, amik szerencsére egyelőre még a személyi sérüléssel nem járó esetek közé tartoznak, de a probléma ismert előttünk. Felmerülő problémákat, amelyeket főként, ahogy említettem, bódult, remitens személyek okoznak, társaságunk komolyan veszi, és több olyan intézkedést hoztunk, ami már akár el is érte hatását, vagy ami a közeljövőben várhatóan még kifejtheti majd. Röviden próbálok ezekre most egy kicsit fókuszálni és elmondani, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni. Alapvetően a bejelentések és az utaspanaszok időszakosnak tűnnek, így amikor tapasztaljuk a nagy mennyiségű utaspanaszt, akkor a többi hév vonalról rendészeket átcsoportosítva növeljük a rendészeti létszámot. Egy körben 3 hónapja már növeltük a rendészeti létszámot összvonali szinten, illetve a napokban is még további 15 fővel szándékozunk ezt majd emelni. Egyelőre keressük a rendész kollégákat, és reméljük, hogy minél hamarabb ez egy valódi állománynövelést okozhat. A célunk alapvetően az lenne, hogy főleg ezen a vonalon az inkriminált időszakokban minden vonatra jusson rendész, egy picit megnövelve legalább a rendészekkel egy kocsiban utazóknak a védettségét. A jegy- és bérletellenőrzés hatékonyságát is szeretnénk növelni a jövőben. Ugye ezt a tevékenységet a HÉV számára a BKK látja el, így velük összhangban mind eseti ellenőrzéseket és akciókat, de egy folyamatos kommunikációval próbáljuk a helyzetet javítani. Az elmúlt időszakban megkezdtük a saját rendészeinknek a testkamerák beszerzését, ezzel is erősítve akár az ő kiállásukat, úgymond a remitens utasok felé. Ugyanakkor az mindenféleképpen fontos, hogy ahhoz, hogy bármit intézkedni tudjanak a kollégáink, ahogy ez már korábban is elhangzott, mindig azt kérjük az utasoktól, hogy 112-t vagy segélyhívón, vagy az applikáción keresztül, vagy a szolgálatot teljesítő kollégákat értesítsék, akár a járművezető, akár a rendész kollega kellő infrastruktúrával felszerelt ahhoz, hogy rádióval értesítse a diszpécsert, és onnantól kezdve mind a rendőrséget jobban tudjuk értesíteni, illetve mi saját magunk is hatékonyabban tudunk eljárni. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a megnövelt rendészeti létszámból létrehoztunk egy olyan mobil védelmi csoportot, ami gyakorlatilag egy olyan rendelkezésre állást biztosít, hogy a gödöllői HÉV vonal mentén bármilyen bejelentésre ki fogunk tudni vonulni és intézkedni 6-8 percen belül. Tehát itt ismét megerősíteném, hogy ha bármilyen utaspanasz van, akkor az a kérésünk, hogy azt rögtön jelezzék vagy a 112, vagy a kollégák felé, és akkor a diszpécsel tudja értesíteni a rendészeket. Emellett mind a BRFK, mind a Pest vármegyei rendőrkapitányság kijelölt kapcsolattartóival a kommunikáció folyamatos. A rendészek által foganatosított intézkedésekről statisztikai szempontból azt tudjuk elmondani, hogy az idei évben, tehát 2024-ben kizárólag a gödöllői vonalon ezidáig 1634 alkalommal intézkedtek a rendészeink, míg ugyanebben az időszakban az összes többi vonalunkon együttesen volt 556, ebből azért látszik, hogy itt egy kiemeltebb jelenség van. Az elmúlt időszakban a HÉV vonali infrastruktúráit, tehát megállóhelyeket, állomásokat viszonylag nagy számú kamerával láttuk el. Azt kell látni, hogy 100-as nagyságrendbe telepítettünk az elmúlt években kamerákat az itt lévő megállókra. És itt, ha a felvételek felhasználása kapcsán pedig folyamatos kapcsolatban állunk a rendőrséggel, ha bármi felmerül, akkor a felvételeket megosztjuk velük. Azt is kell látni, és fontos, hogy a HÉV rendészek intézkedési jogkörei azért alapvetően korlátozottak. Nem végezhetnek ruházat és csomagátvizsgálást, ezáltal nem tudjuk megakadályozni, hogy olyan eszközöket szállítsanak magukkal a utasunk vagy a járművön utazók, ami különösen veszélyesek. Kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény tettenérését követően intézkedhetünk egészen odáig, hogy a rendőrség megérkezéséig visszatartjuk az érintetteket. Nagyon sok esetben alkalmaznak a rendészeink azért olyan eszközöket, ami az utazásból való kizárással jár, bármi okból fakadóan, ilyenkor viszont azt tapasztaljuk, hogy a célközönség az úti célját így vagy úgy el fogja érni, akár HÉV-vel, akár HÉV nélkül, és ezért egy ilyen örök macskaegér harcot folytatnak a rendészeink az érintett utasokkal. A rendőrséggel és az önkormányzatokkal a kollégáim mind közös erővel azon dolgoznak, hogy ez a jelentős probléma, amely az utasaink biztonságos és nyugodt utazását megzavarja, alapvetően megoldódjon, és hogy a fent említett sok esetben már a gyakorlatban is működő intézkedések segítségével pedig a helyzet minél hamarabb és minél hatékonyabban tudjuk kezelni.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.